Dicsértessék a Jézus Krisztus, Nobilis Mário atya vagyok. Önök a Naphimnusz Teremtésvédelmi Egyesület magazin műsorát hallják, havi műsorát a Mária Rádióban, a teremtett világ iránti keresztény felelősségről. És hát először is boldog új évet kívánok minden kedves hallgatónknak, hiszen elkezdődött az új egyházi esztendő, az adventtel, advent első vasárnapjával. És ez a helyzet, ez az időszak, sokféle szempontot kínál, amelyek a teremtésvédelem oldaláról nézve is fontosak. Ezen kívül pedig sok minden történt a világban mostanában, ami azt kívánja, hogy teremtésvédő keresztény szemmel gondoljunk róla, reflektáljunk rá. Ami az adventet illeti, először is mindjárt szeretném minden kedves hallgatónknak figyelmébe ajánlani a teremtésvédelem.hu weboldalon, idén adventben is megtalálható elmélkedéseket minden hétre, meg hát van egy gyakorlati javaslat is, pontosabban javaslatcsomag, hogy hogyan tudjuk a megtestesülés ünnepére, karácsonyra való készületünket teremtést tudatosabbá tenni, vagyis olyanná tenni, ami nem csak ajándékozással, nem csak az ünneplés örömével próbálja közel hozni hozzánk Krisztus megtestesülésének a titkát és szépségét, hanem egyben konkrétan védi is azt a teremtett világot, felelősen viszonyul ahhoz a teremtett világhoz, amelybe Krisztus is belépett, amelybe Jézusban Isten belépett, és ezzel megmutatta, hogy mekkora szeretettel van iránta. Tehát a teremtésvédelem.hu weboldalon minden vasárnap találnak egy új elmélkedést, érdemes követni ezeket, és akár a hét során visszatérni hozzájuk, illetve az egész adventi elmélkedés sorozat bevezetéseként van egy indítás, amelyben gyakorlati javaslatokat is adunk ahhoz, hogy hogyan lehetne odaadóbban teremtésre tudatosabb, teremtés felé tudatosabban készülni az ünnepre és ünnepelni. Egyébként hát a megtestesülés ünnepe, karácsony, az valamiképp a teremtésvédelemnek is, a teremtett világ iránt felelős keresztényeknek is a kitüntetett örömteli ünnepe, nem csak azért, amiért mindenki annyira szereti a karácsonyt, hanem azért, mert igazából a teremtés iránti felelősségünk abban gyökerezik, azért szerethetjük mi a teremtett világot, mert Isten is szereti. És ezt a szeretetét abban mutatta meg, hogy nem tartotta olyan dolognak a megtestesülést, ami hozzá ne illene, hanem egészen mélyen belépett a mi világunkba, emberré lett. És hát tulajdonképpen nem csak emberré, hiszen Jézus Krisztus megtestesülésében Isten nem csak az emberi mi voltot, hanem az anyagvilágot is önmagára vette. Isten nem tartotta magához méltatlan dolognak, hogy egyé váljon, beletestesüljön az anyagba, és így belülről szentelje meg, emelje föl, és mutassa meg Jézus Krisztusban, hogy milyen az Istennel harmóniában élő ember, és hogy az ő föltámadásában azt is, hogy milyen örök sorsottá szán Isten az a megszentelt anyagnak, a feltámadott világnak. Ez tehát az advent és a karácsony teremtésvédelmi vonulata. Minden adventben újra elindulunk a teremtettségünk tapasztalatától, hogy haladjunk a megváltásunk felé, ezért hálát adjunk, és Krisztussal, onnantól kezdve már Krisztussal haladjunk tovább a feltámadás, az új ég és az új föld felé. Ennek van aztán nagyon gyakorlatias vetülete is, és itt jönnek azok a kérdések, amelyek a jelen időszakban, az elmúlt hetekben, hónapokban a világban voltak jelen, a világban történtek. Az egyik ilyen eseményként egy teremtésvédelemmel is kapcsolatban lévő konferenciáról szeretnék egy pár szót mondani. A Szapiencia Szerzetesi Hittudományi Főiskolán november elején volt egy nap, a Szapiencia nap, amelynek az volt a témája, hogy a teremtett világ, mint Isten önmagáról írt könyve, Isten önmagáról adott kinyilatkoztatása, így is olvasható, és a korábbi keresztény századok jobban ismerték, jobban odafigyeltek erre a, a metaforára, erre a hasonlatra, ami több is, mint hasonlat, hiszen azt mondhatjuk, hogy Isten két könyvet is írt magáról. Egyrészt a kinyilatkoztatásban a Szentírást, mint könyvet adta, hogy megismerjük őt, másrészt pedig még ezt megelőzően magát a teremtést, az anyagvilágot is adta, szintén azért, hogy megismerjük őt. És az embernek meg kell tanulnia olvasni nem csak a Szentírás könyvét, hanem a teremtés könyvét is. Ezzel kapcsolatban most, ugye ez a konferenciáról van szó, amelyen különböző előadók nagyon komolyan mutatták be ennek a gondolatnak a fontosságát, szépségét, különböző hát dimenzióit, különböző következményeit, következtetéseit, vagy értelmezéseit. De most én röviden csak Ferenc pápának a Laudato Si kezdetű enciklikájából szeretnék idézni egy pontot, egész pontosan a 85. bekezdést, pontot, amely ugyanerről a kérdésről szól. És talán ebben össze lehet foglalni azt, ami ennek a konferenciának is a vezér gondolata volt. Ferenc pápa szavai így hangzanak a Laudato Si enciklikából. Isten írt egy csodaszép könyvet, amelynek betűi a világon élő tömérdek teremtmény. A kanadai püspökök találóan fogalmazták meg, hogy egyetlen teremtmény sem marad kívül Isten e megnyilvánulásán. A legszélesebb panorámától a legjelentéktelenebb életformáig a természet az ámulat és a félelem folyamatos forrása. Továbbá folyamatos kinyilatkoztatása az isteninek. Japán püspökei pedig rendkívül szuggesztív dolgot mondtak, folytatja Ferenc pápa. Aki felismeri, hogy minden teremtmény saját létezésének himnuszát énekli, az boldogan él Isten szeretetében és reményében. A teremtésnek ez a szemlélése lehetővé teszi, hogy minden dolgon keresztül felfedezzünk egyfajta tanítást, amelyet Isten közölni akar velünk. Mert a teremtés szemlélése a hívő számára egyúttal egy üzenet meghallgatása, egy paradox és csendes hang meghallása. Mondhatjuk, hogy a Szentírásban foglalt, szoros értelemben vett kinyilatkoztatás mellett isteni megnyilvánulás történik akkor is, amikor ragyog a nap és amikor leszáll az éj. Ha pedig az ember odafigyel erre a megnyilvánulásra, megtanulja felismerni önmagát a többi teremtménnyel való kapcsolatában, magamat fejezem ki azzal, ahogyan a világot kifejezem, saját szent voltomat kutatom, amikor próbálom megfejteni a világot. A világét. Eddig Ferenc pápa szavai a Laudato Si-ből, egyébként ez az utolsó mondat, ezen magamat fejezem ki azzal, ahogyan a világot kifejezem, saját szent voltomat kutatom, amikor próbálom megfejteni a világét, ez egyébként Paul Ricoeur filozófustól származik. Ferenc pápa őt idézi a Laudato Si-ben. Ez ugye egy újabb olyan lépés, ahol ő a világgal való párbeszéd szempontját konkrétan érti, és bevonja a keresztény elmélkedésbe a világ bölcsességének az értékeit is. Ez volt tehát az a téma, amelyről idén, az őszi Szapiencia napon több hát neves kutató, filozófus, teológus és ökológus és hasonlók vezetésével, illetve hát gondolatait és egymással való párbeszédét hallgatva ugye lehetett tájékozódni, és szerencsére, mondhatjuk hála Istennek, viszonylag sokan voltak erre kíváncsiak is, annak ellenére, hogy talán nem tűnt olyan egyszerű témának, de azért sok előadás igazából jól érthető és gyakorlati következtetésekre is hát alkalmas volt. Ehhez kapcsolódik egy következő esemény, még mindig Magyarországról. Ez egyébként nem egyházi esemény, ezért van talán különleges jelentősége. Az akadémiai kiadó gondozásában megjelent egy könyv, Francis Collins tollából. Francis Collins amerikai kutató, biológus, és az emberi genom, az emberi géntérkép feltérképezésének a vezetője volt. Ő volt ennek a hatalmas évtizeden át tartó tudományos projektnek a vezetője. Egyébként pedig egy hívő katolikus ember, miután ezzel a munkával ugye végzett ezzel, hát a kutató csapata, amely sok ország, több kontinens számos egyetemének és kutatóintézetének a közös tevékenysége volt, ezek után írt egy könyvet, de egyelőre azt mondta, hogy ez majd megírja talán ennek a kutatásnak a történetét is, de egyelőre nem erről írt, hanem arról, hogy ő hogyan látja, mint biológus, mint nagyon neves biológus, és ugyanakkor, mint hívő ember, keresztény ember, és ami ugye Amerikában nem olyan megszokott katolikus ember egyébként, hogyan látja a hit és a tudomány összeegyeztethetőségének a kérdését. És ez a könyv aztán most megjelent magyarul, az akadémiai kiadó fordításában és gondozásában, és hát ennek volt egy könyvbemutatója a múlt héten a Magyar Tudományos Akadémián, és ez egy jelentős mozzanat, hiszen sok neves magyar tudós is felsorakozott, hogy méltassa ezt a könyvet, és ezzel kifejezze azt is, hogy ő is úgy gondolkodik, hogy a hit és a tudomány nem állnak egymással szemben, hanem egymást erősíthetik, és az emberi létezésnek, az emberi értelemnek kétféle pólusát fejezhetik ki. Egy következő dolog, hogy erre talán majd még később visszatérünk, hogy hát most zajlik, és hát holnapig tart Lengyelországban, Katowice-ben a párizsi klímakonferencia, klímacsúcs, ugye így szoktuk hívni, klímakonferencia megvalósításának a aprólékos ugye folytatására összehívott újabb ENSZ konferencia, amely hát sajnos egyelőre nem túl kedvező fordulatot vett, mert néhány nagyon jelentős ország úgy tűnik, hogy megpróbálja megtorpedózni a komolyabb és elkötelezettebb vállalásokat. Erre majd talán még később visszatérünk. Mindenesetre azt már most mondom, hogy még most azt hiszem, hogy nagyon fontos lenne imádkoznunk az ezen a konferencián résztvevőkért, a különböző tudósokért, politikusokért, felelős döntéshozókért, teljesen függetlenül attól, hogy hívők vagy nem, mert ez mindannyiunkat közösen érint ez a probléma, és kérjük a Szentlélek világosságát nekik, hogy megérintse őket az igazság, és tudjanak őszinte és komoly felelős döntéseket hozni. És hát akkor egy újabb, még egy aktualitás, Adventhez kapcsolódik ez is. Pontosan 10 évvel ezelőtt, 2008 Advent első vasárnapján, november 30-án jelent meg a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Felelősségünk a Teremtett Világért kezdetű körlevele, amely annak idején egy nagyon nagy jelentőségű lépés volt a Magyar Katolikus Egyház, a magyar püspökök részéről, és ennek a körlevélnek ugye volt egy hatása, volt egy kezdeményező jellege. Többek között, ugye hát ezt most itt a műsorunkban semmiképp nem hallgathatjuk el, ugye ennek a körlevélnek a hatására, pontosabban ennek az egyik kiegészítő kötetének a megírására jött össze az a szakértői csapat, amelyből aztán a Naphimus Teremtésvédelmi Egyesület is létrejött. Tulajdonképpen ennek a körlevélnek a nyomán született meg, és folytatja ma is a tevékenységét. Erről a körlevélről, a megszületéséről, a mondani valójáról, és kicsit a folytatásáról, a hatásáról és a további tennivalókról volt egy ilyen beszélgetés most a héten kedden a Naphimnusz Műhely nevű sorozatban, szintén a Szapiencia Hittudományi Főiskolán, és most erről szeretnénk egy kicsit bővebben beszélni, illetve hát beszélgetni, hiszen itt van a vonalban már Nemes Csaba, akit már a hallgatóink jól ismerhetnek. Itt vagy, Csaba, halló!
Itt vagyok, én dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindenki, amen. Szervusz, Csaba. Köszönöm, hogy fölhívhattunk. Csaba is ott volt, hát nem csak ezen a beszélgetésen most kedden, hanem ugye hát ő is, te is ugye ott voltál abban a csapatban, amelyik annak idején
szállt.
Igen, 10 évvel ezelőtt, és hát azóta is.
Ugye úgy hívtak minket, ugye te attól a nevünket, hogy Teremtésvédelmi Munkacsoport.
Igen, ez annak idején az Országos Lelkipásztori Intézet Teremtésvédelmi Munkacsoportjaként alakult meg, és aztán utána lett ugye egyesületté, hogy széles körülben tudjon kibontakozni a tevékenység. Mondanál-e esetleg valamit arról, hogy annak idején 10 évvel ezelőtt, amikor ugye téged is meghívtunk ebbe a munkacsoportba, amelyik kidolgozta a dokumentumnak az egyik kisegítő segéd kötetét, akkor hogy indult ez számodra? Tehát hogy élted meg ezt? Akkor mi volt az, ami miatt igent mondtál erre? Vagy hogy emlékszel vissza ezekre a kezdetekre?
Nekem ez nagyon öröm volt, hát egyrészt egy kitűnő kedves régi barátom, Maris Sarolta Laura nővér hívott először föl, és utána, amikor beérkeztem a csapatba, akkor szétnéztem, és hát jó néhány embert ismertem. Téged akkor még már jó nem, de azóta hát adok a Józsefnek, hogy téged is megismerhettelek, és egy nagyon, nagyon kitűnő, jó érzésű, jó beszélgetések kezdődtek el, és rendkívül módon örültem, hogy a teremtésvédelemmel foglalkozunk. Én előtte néhány évvel már találkoztam a teremtésvédelem, mondjuk így definíciójával, meg fogalomkörével, talán 2002-2003 körül volt egy ilyen konferenciás sorozat, amire egy kisebb kötet is megjelent a teremtett világ védelméről, vagy valami ilyesmi címben, és utána sokáig semmi. És nagy öröm volt, hogy végre foglalkozunk ezzel keresztények, foglalkozunk ezzel katolikusok, és hát a országos felkőpásztori intézet, ami nekem addig számomra ismeretlen dolog volt, nagyon nagy tiszteltetés volt, hogy oda jöhettem, és egy hasonló gondolkodású, csillogó szemű, mély emberekkel találkoztam, és ez egy nagyon nagy élmény volt azóta is számomra, és hát szerencsére ugye az a kisma, amit ott elvetett, értem meg, remélem, hogy mi is elvetettünk, abból tényleg kijött a Lampimus Egyesület is.
Igen.
És igenis, mondjam
igen.
Már
én. Csak az, hogy talán meg is próbáljuk fölidézni, hogy ott a legelső körbe ugye ott voltál te, aztán ugye ott volt például, aki már elég hamar ugye távozott közünk sajnos, Lotz Tamás.
Aztán... Kitűnő kollégám volt tőlünkben, ő is környezetvédelmi szakember volt.
Környezetvédelmi szakember ő is. Aztán
is van.
Kezdettől Lézki ott volt János. Már Lézki János, igen. Aztán Kükedi Zsolt is nagyon hamar bekerült, ott volt a csapatban.
Kükedi Zsolt, Antal Zélacsi, a körlevélnek a létajúbeli időtőben is elég sokat dolgozott.
Igen, ő írt az egyik utolsó fejezetét, igen.
Természetesen Laura nővér.
Igen.
Aztán Miklós volt?
Versegényi Miklós.
Pontosan.
Igen, nekem, nem tudom, hogy te hogy érted meg, nekem az, akkor az volt a kezdeti élményem, egy ilyen érdekes, ilyen alapítási, hát olyan élmény volt, hogy egészen különböző szakmákkal foglalkozó emberek, hát ugye te meteorológus vagy szakmádra nézve eredetileg, volt közgazdász, volt csillagász, volt nem is tudom, szociológus, ugye Antal Laci, hát én mint teológus,
igen.
Tehát
igen.
Ugye, sőt, azt hiszem, hogy jogász, ugye, vagy meg biológus, ugye ez nincs ki.
Biológus, hát a János.
Igen. De most nekem ebben az az érdekes, hogy azt hiszem, hogy ökológus egyetlen egy sem volt a kezdeti csapatban közöttünk.
Igen, mert ugye hát ökológusnak hívnak azokat is mostanában, akik környezetvédelemmel foglalkoznak, de az ökológia maga, ha szűken veszük, az egy komoly biológiai tudomány.
Igen, rendszerbiológia.
Az rendszerbiológia, így is van, de ökológus, dehogy nem. Hát nem biológus, hanem, ha mondd, az a Bakonyi Gábor.
Ja, Bakonyi Gábor, igen, a kezedben ő is. Na ő volt talán, aki az ökológiát képviselte. De számomra ez azért mondom, hogy ez érdekes volt, és kicsit lelkesítő is azért, nem is kicsit, mert hogy azt láttam, hogy nagyon-nagyon sokféle a maga területén tényleg elismert szakember, meg nagyon elkötelezett és komoly tudományos eredményeket is felmutató szakembert, elkezdett egy közös ügy, ami nem speciál az ő szakmája, de mégis valami köze van hozzá, elkezdett foglalkoztatni. És nem bírták ki, hogy ez ügyben ne kapcsolódjanak össze, tehát két dolog kötötte össze ezeket az embereket, akik nagyon különböző szakterületekről érkeztek. Az egyik a hívő, keresztény, sőt katolikus elkötelezettségük, a másik pedig az, hogy mindegyikük a saját szakmája oldaláról, mint jogász, mint biológus, mint szociológus érezte, hogy valamit tenni kell a teremtett világért.
És ugye ezt így valahogy, hát ahogy szoktuk mondani, holisztikusan, vagy horizontális megközelítésben így tudtuk összerakni maga kis szakmánkból, és hát egy jó csomó olyan fogalmat, meg gondolatot felfedeztünk, hogy hát persze, ezt mi is így gondoljuk, mi is így kell csinálni, ezért volt izgalmas a dolog, és valószínűleg azt így is kell folytatni, tehát nem lehet leszeretelni a szakmákat, mert akkor nem is tudnak egymással.
Igen, ez a mai világ egyik legkomolyabb problémája, hogy túl szakosodik, ugye, és túl specializálódik. Azt talán mondjuk el hallgatóknak, hogy ez a munkacsoport igazából azért jött össze, mert emellett a körlevél mellett, ugye Udvardi György püspök atya, aki ennek a szerkesztését vezette, rögtön azt kérte, hogy jelenjen meg három kiegészítő kötet is, amelyik segít a gyakorlatba átültetni ennek a körlevélnek a szempontjait, és az egyik ilyen kiegészítő kötetnek ugye az lett a címe, hogy teremtésvédelemről lelkipásztoroknak, közösségeknek, és ennek a szerkesztését ugye végeztük együtt. Igen.
Ennek meg volt egy másik, amit említettem már, hogy nincs meg, lehet, hogy maga meg van nekem, az a zöldcímű kötet, most én gyorsan előkerestem. A tanulmánygyűjtemény a környezettudatos gondolkodáshoz.
Így van.
Ez volt a zöld, ugye a barna színű volt, amit te mondtál, és volt a kék,
amely meg egy katekatika. A környezeti neveléshez.
Így is van. No. A három ilyen kísérő kötete volt a körlevélnek, ez is egy nagyon izgalmas munka volt.
Igen. Na most hát ezzel már el is jutottunk oda, hogy magának a körlevélnek mégis, ugye már most itt a mi élményeinket idéztük föl, de hogy a körlevélnek milyen jelentősége van a Magyar Egyházban. Én szerintem az egyik nagy erénye az volt, hogy ez a három kötet is rögtön megjelent hozzá, vagyis hogy volt egy olyan szándék, hogy ez ne csak egy írott malaszt legyen, hanem amennyire csak lehet, menjen át a gyakorlatba is, tehát hogy legyen belőle valamilyen tevékenység, ugye?
Használható. Igen, gyakorlati. Igen.
Na most ugye magának a körlevélnek a fő gondolatmenetének a fő pontjai az ugye az volt, hogy először leírja azért beszélek most már inkább jelen időben róla, hiszen azt gondolom, nem tudom, te is azt gondolod, hogy ma is érvényes, vagy ugye ma is...
Abszolút, most ugye újra elővettem, és jó volt olvasni, ma is nagyon érvényes, ugye hát az mindig az lehet örömtelés, szomorú is.
Szomorú is,
hogy ugyanezek abban a tekintetben, hogy ugyanezeket most is el lehet mondani, és igen, hát még ma
nem oldottuk meg.
Nem oldottuk meg, nagyon sok mindent, nem hallgattunk. És hát a világ nem hallgatott a sok figyelmeztetésre, ami benne van ebben a körlevélben is.
Igen. Tehát az első nagy fejezet ugye az a környezetvédelem és éghajlatváltozás természettudományos szempontjairól szól, ezt most így a hallgatók megmondanám, hogyha valaki nem ismeri, akkor ez a szerkezete. A második az erre adott filozófiai és teológiai válaszról, illetve hogy az egyház társadalmi tanítása mit mond erről már évtizedek óta.
Igen.
A harmadik, ugye az érdekes talán, ezt erről ugye Laura tudna beszélni, hogyha most ővel is tudnánk így pár szót váltani, hogy a gazdaságról elsősorban. Tehát azt mutatja ki, hogy a gazdaságnak, ami átfogja az egész emberi életet, annak milyen módon kell változnia, hogyha tényleges változást akarunk elérni. A közjó fogalma.
Hogy nem a haszonelvű gazdaság, hanem egy ilyen keresztény elégyetikai megközelítésű gazdaság működne számunkra is jól, meg a körülöttünk lévő világ számára is jól.
Így van, és ugye ez az, amiről Ferenc pápa is írja a Laudato Si-ben, hogy mindjárt az elején viszonylag a 23. pontban, hogy az éghajlat közjó. Ugye ő így fogalmazza meg.
Tehát, hogy ez, van,
és ugye itt a körlevél, a püspökköri körlevél pedig a közjó és a környezet kapcsolatáról beszél, és akkor ugye a negyedik fejezet az lelkipásztori megfontolásokat hozott, amit hát ugye aztán mi a plusz kötetben még bővebben kifejtettünk. Most neked mit tűnik ebből a mondjuk így a körlevél mondani valójában mondjuk a legfontosabb olyan üzenetnek, amit ma úgy érzed, hogy jó lenne újból felhangosítani, és még érthetőbben, még közelebb hozni az emberekhez?
Ugye, amikor most néhány hete ugye, a te inspirációd miatt is elgondolkoztam azon, hogy kell ezt újraolvasni, és hát azt talán el lehet mondani a hallgatóknak, hogy ez alapján a Napimus Egyesület az adventi elmélkedéseiben is ilyen négy pontban összeszedi a körlevél, hát számomra mondjuk fontos üzenetei alapján, hogy mit gondolunk most a világról.
Igen.
Az egyik az volt, amit úgy gondolok, hogy meg kell tudnunk magyarázni számunkra, hogy mi is az az emberi képmás lét.
Uh-huh. Mármint, hogy az ember Isten képmása.
Igen, így az ember az Isten képmása, tehát ugye a saját képmására is hasonlóságra lettünk teremtve. Uh-huh. És ez milyen felelősséggel jár, különösen a mai világban, ez hogy lehet-e fordítani. Ez lehet egy aprónak tűnő, de számomra egy nagyon fontos dolog volt. Meg a másik, hogy ez szintén ír a körülbelül, hogy mi a feladata az embernek a földön, milyen ügyek mentén, milyen módon kell viselkednünk egymással és a társadalomban, és az, hogy függ össze, amit úgy hívunk, hogy teremtésvédelem. És amit említettél, amit Laura nővér hozott, ugye a gazdaság, ami olyan gazdaság, amire szerintem szintén kiadott ekvényben, hogy a gazdaság öl, és nem ilyen gazdaságot kell csinálnunk, hanem ilyet kellene csinálnunk, hanem ami nem a haszon elvű. És az utolsó, amit én kivettem a gondolatnál, vagy a körlevél közül, az a közjó.
Közjó.
Hát sok mindenről úgy tudjuk, hogy nem mindenki, tehát nem a közjó, például, hogy akár az éghajlat is egy közjó, és az még érdekes volt a körlevélben, hogy persze akkor egy nagyon divatos, mert most egy divatos történet, meg nagyon fontos globális probléma az éghajlatváltozás, ugye az ember által okozott éghajlatváltozás, mert az egy rendkívül módon az egész életünket átfogja. Tehát minden emberi tevékenységben ott van, akár az, hogy olyan úgynevezett üvegházhatású gázokat bocsájt ki az emberi tevékenység, ami káros lehet az éghajlatra, és ugyan, ha az éghajlat változékpártai tudjuk, hogy most már nagyjából egy fokot emelkedett a globális középhőmérséklet,
akkor mi a ipari forradalom kezdete óta, igen?
Így is van, és annak mi a hatásainak, és szintén az élet minden szinterén az jelentkezik majd. Igen. És ugye sokszor azt szokták mondani, hogy már elcsépelt dolog, már ne törődjük az éghajlatváltozásra, hát azért, mert nem érezzük még. Az egy fok, hát megint az ember, akit érdekel, de sok minden olyan tetteménye van, amire fölhívja föl ez a közlemény, a
figyelmet.
Nagyon erősen fölhívja ezek az ügyekre a figyelmet.
Igen. Van esetleg olyan dolog, amire így most újraolvasva a körlevelet, most ez már többször elhangzott, hogy újraolvastuk, de és hogy azt mondod, hogy na hát ezt még nem csináltuk meg. Hát gondolom van több is, de hogy ezt még nem csináltuk meg, és most már hát már nagyon készen kérdünk vele.
Hát sok mindent nem csináltunk meg, igazabban, de az, hogy például milyen értékeink vannak, milyen keresztény értékek vannak, azokat nagyon nehezen tudjuk továbbadni, közvetíteni, rend és védelmi szempontból. Vagy akár, amiről beszéltem, a közjó. Tehát szinte nagyon kevesen tudják, hogy ha kilépünk az ajtón, akkor már olyan helyen vagyunk, ami a másik is.
Nem csak a miénk.
Nem szabad, nem csak a miénk. Pontosan erről van szó, nem csak a miénk. Akár hogyha vizet használunk, akár hogyha a levegőt használjuk, de valamilyen módon bepiszkoljuk, akkor tudni kell, hogy másoknak azzal gondot okozunk, bajt okozunk, és mások is megtehetik, ha nem figyelnek oda. Tehát a közjó fogalma az rendkívül fontos dolog, és hogyha a keresztény értékekkel közelítjük meg, akkor evangélium szeretettel, irgalommal, nyilván sokkal könnyebben tudjuk megközelíteni. Ugye az irgalomban a műveszi dolog számom, hogy az irgalom az ott van, ahol én vagyok, legalább ott kell izgalmasak lenni, csak tovább lépek, hogy amennyire akarom nyúlik legalább abban a körben, valakinek tovább, az hosszabb akarja, akkor neki ott kell tudnia, de mindenkinek a maga helyén izgalmasnak kell lenni a másikkal, meg a környezetünkkel is, és hogyha így lenne, ha evangéliai módon tudnánk élni, ami nagyon nehéz, én tudom, erről sokat többet tudsz, mint én, akkor ebben ilyen kérdések föl sem merülnének.
Hát igen. Talán nem is, igen, igazad van, nem is annyira jól fogalmaztam, nem azt akarjuk most számba venni, hogy mit nem csináltunk meg, hanem hogy mi volna ugye nagyon sürgős olyan feladat, amire most már egy következő szintet kellene építenünk. Ezen a, ugye, amit itt már emlegettem az előbb, ezen a keddi beszélgetésen, ahol te is ott voltál, ugye én ott is felolvastam ennek a körlevélnek, a püspökkari körlevélnek a 145. pontjából ezt a mondatot, vagy kijelentést, hogy ezt mondja a püspöki konferenciánk, hogy feladatunknak tekintjük, hogy meglévő eszközeink és lehetőségeink felhasználásával a természet szeretetére, a természet gondozására, a vele való foglalkozásra, munkára neveljünk, konkrét cselekvésre segítsünk. Ja, tehát ezzel azt mondta ott ki a püspöki konferencia, hogy feladatunknak tekintjünk, mármint mi a Magyar Egyház, hogy a teremtésvédelem ügyében konkrét cselekvésre segítsünk. Tehát, hogy ne csak beszéljünk róla, hanem az egyháznak küldetése, mondták a püspökeink akkor, és mondják most is, hogy konkrét cselekvéseket indítson el, indítványozzon. Van-e valami olyan, amire úgy gondolod, hogy mondjuk sikerült ilyen konkrét cselekvést elkezdeni, és van gyümölcse ennek a folyamatnak, amit te látsz, mondjuk?
Hát azért én úgy látom, hogy most egyre inkább köztudott lesz az a bizonyos teremtés hete, ami ugye egy ökumenikus hét, amikor mi is, és néhány protestáns ugye testvérünkkel együtt a teremtésvédelmi üzeneteket próbálunk elhelyezni nem csak próbáljuk, el is helyezünk, szerintem egyre többen beszélnek róla. Tehát a teremtés hete nekem számomra úgy tűnik, Lehet, hogy nem a körlevélkezem miatt, mert ugye annak egy kicsit mások kezdődött, de azért benne vagyunk mi is, szerintem ez egy fontos dolog. És ott azért olyan témákat veszünk elő, ami mindig az eredménye az, hogy valamilyen konkrét tevékenységre, akcióra, cselekvésre próbálunk indítani másokat, meg persze magunkat is nem arra könnyű beszélni, hogy te mit csináljál. De a példamutatás a legjobb, hogy te is azt csinálod, és akkor a másiknak talán könnyebb lesz megcsinálni azt az egyetlen egy lépést. Azt szoktam mondani mindig, hogy ne szoktuk rettenni, hogy hát ezek akkora feladatok, hogy azt nem tudjuk már megcsinálni. Uh-huh. Én azt szoktam mondani, hogy mindig elég egy lépést tenni.
Igen, egyet azt, ami éppen előttünk áll. Igen.
Így is van pontos, és utána talán a másikat is könnyebb, és a másiknak is könnyebb. Én ezt szerintem teljesen ez egy, úgy gondolom, hogy ez egy sikeres akció. Például.
Igen, azt én is valóban így gondolom. Éppen most beszélgettem egyébként valamelyik, a múlt héten valamelyik nap találkoztam a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa főtitkárával, egy evangélikus lelkésszel, aki ami meglátott, rögtön ezt mondta, hogy Isten áldása van azon, hogy ezt írjátok minden évben. Nagyon köszönöm, azt mondja, múltkor voltam valamilyen ilyen egyházi gyűlésen, és sorra jöttek oda az emberek, hogy milyen jó, hogy ezt évről évre adjátok, ezt a füzetet, és használjuk, keressük, jövőre is számítunk rá, szeretnénk csinálni. Hát talán
hát
ugye nem is mindig kapunk visszajelzést.
Nem csak a pont miatt, de azért amiatt is, csináltuk, vagy csinálják mások is.
Igen. És hát most még egy ilyen mondatot idéznék innen a 143-as pontból, hogy az egyház, ezt így mondta akkor a körlevél, be akarja vonni a keresztény hit felszabadító erejét a társadalmi párbeszédbe, a társadalom felelős formálásába. Tehát bevonni a keresztény hit felszabadító erejét a társadalom alakulásába, a társadalmi párbeszédbe. Erről van esetleg valami gondolatod, vagy
tapasztalod? Hát ugye ez azt jelenti, hogy nyissunk ki mások felé, függetlenül attól, hogy valaki keresztény hívő, vagy esetleg keresztény, de nem mély hívő, tehát nem aktívan hívő, vagy azon kívül is. Tehát, hogy mi továbbítsuk ezeket az üzeneteket szerintem, mert ez jelenti, és az itt szerintem teljesen rendben van, tehát valahogy, lehet, hogy te jobban tudod nekem elmondani a Latinus Egyesületnek a misszióját, akkor mi még ugye a katolikus közösségekre koncentráltunk, de éppen most beszélgettünk róla, hogy ezen kívül is tegyük meg ezeket a lépéseket, hogy azokat a
az evangelizáció tulajdonképpen.
Így van. Hát igen, ezt sokkal szebben mondod, de hogyha ez így van, akkor nagyon jól be részt venni. Tehát ez egy érdemes vele tenni energiák. Néha elfáradunk, lehet, hogy te is, én azért én is. De ilyenkor, amikor beszélünk, meg írunk, meg emlünk szorást tartani, annyi plusz energiát kapunk, hogy akkor tovább.
Hála Istennek. Igen. Csaba, köszönöm. Még egy dolgot megkérdeznék tőled, ami nem közvetlenül ehhez a témához kapcsolódik, csak engem most nagyon foglalkoztat. Már itt a műsor elején itt ezt felvetett, vagy szóba hoztam. Hát ugye, ami most Katowicében zajlik. Hát, amit az embert ugye el is tudja szomorítani, meg aggasztani.
Hát ilyenkor azért annyira nem kell szomorodni. Mindig vannak olyan részesek felek találkozói konferenciák, amik rossz hírűek. Nem lehet
tovább. Nem jó emlékűek.
Most egy ilyen, nem jó emlékűek. Most ilyen volt, Párizs előtt is egy-két ilyen konferencia volt, az úgynevezett Kiotói előtt is. Tovább fog ez gördülni, és nem is biztos, hogy mindig attól, akik a részesek vannak benne. De most nagyon sokan támadják az USA-t, meg talán elnököt, hogy kilépett, és teljesen meglepő, és ebben nem szoktuk beszélni, hogy az USA-ban csökkent az üvegházhatáson váló kibocsátás.
Tényleg?
Az Európai Unió jó részében meg növekedett.
Miközben az Európai Unió országai benne vannak, Trump
hát
meg
ki akar lépni. Igen, de nem kellett tőle elszomorodni, ez várható volt.
Ez egy jó hír, amit mondasz.
Hogy ez ilyen lesz.
Aha.
Várható, hogy ez ilyen lesz, ezen tovább kell lendülni, jövő májusban lesz majd megint két hét, amilyen a két részesfele konferencia közötti találkozó különböző bizottságok, meg munkacsoportok találkoznak egymással, akik előkészítik. Szerintem ott sok minden többet, jobbat van a tudnak szépen, és jövőre nem tudom, hogy ahol lesz, szerintem eldöntötték.
Biztos.
Sokkal szerintem lelkesítőbb dolgokat fogunk hallani.
Na, hát köszönöm, hogy biztatsz, és nem engedsz a pessimizmusnak. Hát akkor imádkozzunk ezért, és hát azért nyilván még most a konferenciáért még most érdemes, hiszen még holnapig tart. És hogy onnan úgy menjenek haza, hogy mégis a esetleges kudarcnak tűnő dolgok ellenére is inkább egy tetvágyjal menjenek haza a résztvevők. Reménnyel is tetvágyjal. Köszönöm szépen, Csaba, nagyon köszönöm, hogy velünk voltál. Akkor szép estét!
Szép estét nektek is!
Szervusz! Nos, kedves hallgatóink, tehát körülbelül ennyit tudtunk ma az advent kapcsán a műsorunkban mondani, tehát amint ugye hallottuk, szó volt konferenciáról, könyvkiadásról, amit ajánlunk mindenkinek a figyelmébe, érdemes utána nézni, Collinsnak az Isten ABC című könyve, aztán szó volt ugye az adventről, a katowicei konferenciáról, amiről most ugye Nemes Csaba viszonylag derulátóan nyilatkozott, hogy bár a jelek most éppen nem annyira jók, mint a több ország ellenállna, de azért van folytatás és van remény. És hát térjünk vissza a műsorunk végén ugye ahhoz a tényhez, hogy igazában a teremtett világ iránti felelősség az akármennyire néha úgy tűnik, hogy a nagyok ügye, a multi cégeké és a kormányoké, meg a kormány fölötti szervezeteké, az NC, és sokszor az ember érzése, hogy hát én egyén nem tehetek túl sokat. Valójában nagyon nagy mértékben rajtunk múlik, mert egyrészt a hatások is a világ népességétől jönnek, tehát a hétköznapi emberek tevékenysége adódik össze úgy, hogy akár a pozitív, akár a negatív hatások ugye megjelennek, amelyek aztán módosítják az éghajlatot, és hát a másik szempont, ami talán ilyenkor adventben és karácsonykor számunkra a legfontosabb, hogy egy nagyon pici tett is sokkal jelentősebb lehet, mint amilyennek mondjuk objektíve, fizikailag, materiálisan látszik. Tehát az a tény, hogy én úgy döntök, hogy mondjuk karácsonyra nem hulladékká váló csomagolást teszek az ajándékokra, hanem valami olyan szellemes módon oldom meg, sokféle mód van erre, ami környezettudatos, újra felhasználható, nem hulladék termelő, pláne, hogyha olyat ajándékozok, ami nem anyagi, nem fizikai, nem annyira tárgyi, hanem mondjuk kapcsolatokat épít, szeretetet növel, emberi segítést ajándékozok, például felajánlom, hogy el fogok menni, nem tudom, valamilyen dologra megtanítani valakit, vagy elbeszélgetni vele, akkor ezzel nem csak önmagamat, és nem csak azt az egy dolgot teszem, hanem tanúságot teszek. És ez a tanúságtétel a legfontosabb a teremtett világ iránti felelősségünkben is, mint ahogy a kereszténységünkben mindenütt. Hát ezzel a szándékkal és ezzel az indítatással kívánok akkor mindenkinek szép adventi készületet, és aztán a megtestesülés ünnepének, a karácsonynak a boldog ünneplését, és akkor ezzel véget is ért idei utolsó teremtésvédelmi műsorunk, a Naphimus Teremtésvédelmi Egyesület műsora, kövessenek minket a teremtésvédelem.hu weboldalon is. Búcsúzom ebben a műsorban, és erre az évre a magam nevében és Szálás György technikai munkatársam nevében is Nobilis Mário atya, dicsértessék a Jézus Krisztus!
Teremtésvédelem. A Naphimnus Egyesület műsorát hallották a teremtett világ védelméről.
Hírpercek.